Szent István Rádió. A jó hír hangja. Hírek a Szent István Rádióban.
Kamala Harris megszerezte az elnökjelöltséghez szükséges delegáti szavazatok több mint felét, jelentette be a Demokrata párt vezető testülete, a Demokrata Nemzeti Bizottság elnöke. Jamie Harrison közleményében tudatta, hogy Kamala Harris alelnök megkapta a Demokrata konvención szavazati joggal bíró delegáltak több mint felének a voksát, és így a Demokrata párt elnökjelöltjévé válik már hétfőn, miután lezárul a delegáltak virtuális szavazása. Kamala Harris támogatóinak körében telefonon tartott beszédében a delegáltak fáradhatatlan munkáját dicsérte, és megtisztelőnek nevezte a Demokrata párti elnökjelöltséget. A Demokrata párt vezetése a virtuális szavazással elébe ment az augusztus 19 és 22-e közötti Chicagóban tartandó elnökjelölő konvenciónak. A konvención szavazati joggal bíró delegáltak az előrehozott internetes voksoláson hétfőig adhatják le szavazatukat, majd az elnökjelöltség hivatalossá tétele augusztus 7-éig történik meg. A tartalékos toborzás alapja a hazáért érzett felelősség, a tudat, hogy kötelességünk tenni a hazáért, és ennek jó módja a tartalékos katonai szolgálat, mondta a honvédelmi miniszter Esztergomban. Szalai Bobrovnicki Kristóf a Matthias Corvinus Collegium Festen arról beszélt, hogy a tartalékos toborzás lényegét kifejezi a szeretem, megvédem szlogen. A hazaszeretet legtöbbször a haza építését, szépítését jelenti civil tevékenységekkel. Az elmúlt 2,5 évben azonban a világpolitika nap mint nap emlékeztet arra, hogy a hazaszeretet könnyen fordulhat a haza megvédésének kötelességébe. A magyar sors sok szempontból magányos sors, egyedül vagyunk Európa szívében, így nem nagyon számíthatunk arra, hogy más gondoskodjon rólunk. Nekünk kell megvédenünk, ami a miénk, közölte. Kitért arra, az elmúlt időszak eseményei láttán elkerülhetetlenül számot kell vetnie Magyarországnak védelmi képességeivel. E számvetés tanulsága az volt, hogy szükség van területvédelmi tartalékosokra. A hivatásos, tehát választott életpályaként vagy szerződésesként, élete egy szakaszában katonaként szolgálók mellett vannak a területvédelmi tartalékosok, akiket helyben toboroznak, helyben képeznek ki, és helyben szolgálnak, a hivatásos haderőt kiegészítve, támogatva, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf. 19 helyszínen több száz programmal várják az érdeklődőket augusztus 17-e és 20-a között államalapító Szent István király ünnepén, mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Kovács Zoltán kiemelte, augusztus 20-a az érdeklődés és a részvétel szempontjából az egyik legkomolyabb rendezvény az országban, nem egyszerűen az államalapítás, Szent István király ünnepe és Magyarország születésnapja, hanem egy olyan fesztivál, rendezvénysorozat, amely az ország presztízse szempontjából is mértékadó. A biztonságos lebonyolításért felelős operatív törzs már júniusban megkezdte a munkáját, sok száz ember dolgozik azon, hogy biztonságosan szórakozhassanak az emberek, fogalmazott az államtitkár. Kovács Zoltán kitért arra is, hogy 2019 után megbicsaklott a turizmus növekedése, de idén végre sikerült felülmúlni az utolsó békeév számait, soha ennyi magyar és külföldi nem nyaralt Magyarországon. A Kurultáj a Kárpát-medencei hagyományőrzés egyik legerősebb eleme, amely óriási összetartásról tesz tanúbizonyságot, mondta Vitályos Eszter, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár, az augusztus 9-én kezdődő Kurultáj Magyar Törzsi Gyűlés programjait bemutató tájékoztatón Budapesten. A Kurultáj küldetése, hogy valamennyi hun és türk tudatú nemzet együtt ünnepelhesse Magyarországon, így ez az esemény a türk országokkal való kapcsolattartás egyik legnagyobb, közös hagyományőrző rendezvénye is, emelte ki az államtitkár. Hozzátette, az eseményen összekapcsolódik a tudomány és a hagyományőrzés is, ami hozzájárul ahhoz, hogy minél tisztábban és igazabb módon tudjuk feltárni, majd átélni őseink hagyatékát. Végül az időjárásról. Csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, a Tiszántúlon azonban maradhatnak felhős tájak. A csapadék gócok fokozatosan mindenhol lecsengenek, de később nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és a nyugati, északnyugati területekre kis eséllyel már besodródhat zápor. Az északias szél fokozatosan mérséklődik. A legalacsonyabb hőmérséklet általában 11 és 16 fok között alakul, ennél enyhébb idő a felhős tájokon, vízpartokon, hűvösebb, a hidegre hajlamos helyeken lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak!
Az est hangjai.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adása következik.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szombati adásunk tartalmából. Duái libanoni maronita pátriárka, a hívek jó pásztora. Szemeráró bíboros homíliája a boldoggá avatáskor Libanonban. A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Negyedik rész.
Duái libanoni maronita pátriárka, a hívek jó pásztora volt. Szemeráró bíboros homíliája. Marcello Szemeráró bíboros, a Szentek ügyei dikasztérium prefektusa augusztus 2-án pénteken Libanonban, a Kerkei patriárkári székhelyen boldoga avatta Etienne Duái, arabul Duái, libanoni maronita pátriárkát, aki 1630-ban született és 1704-ben halt meg. Püspöki szolgálatát Jézus, a jó pásztor példáját követve végezte, és akinek emléke 3 évszázad táblatából is elevenen él a libanoni katolikus keresztények körében. Sokszor előfordul, hogy az evangélium előtti allelujás versben a 92. Zsoltár ismert versét imádkozzuk. Az igaz virul, mint a pálma, és úgy növekszik, mint a Libanon cédrusa. A pálmafának legfőbb jellemzője, hogy a törzse hosszú és csupasz, de az ég felé emelkedik, és éppen a csúcsán kínálja a gyümölcseit mindazoknak, akik a sivatagban járnak. Kezdte beszédét Szemeráró bíboros. Ilyennek kell lennie az igaznak, a béke és az élet forrásának testvérei számára, amikor ők a sivatagban haladnak, vagyis az élet nehézségei közepete. Van egy másik hasonlat is, amely Libanon cédrusáról szól, és ez a Rómában jött prefektusnak különösen is beszédes. A cédrus kitűnik fenségével, zöldellő pompájával és fája minőségi tulajdonságával. Keresztény olvasatban ez a hívő embert jelenti, aki jól el van ültetve Isten házában, az egyházban, majd zöldelni kezd, hogy megkönnyebbülést nyújtson testvéreinek. Amikor 16. Benedek pápa apostoli útján Libanonba érkezett, felidézte, hogy a Salamon király építette jeruzsálemi templomot, Libanon cédrus fáiból emelték. Libanon tehát jelen volt Isten szentélyében, mondta akkor Benedek pápa, majd hozzáfűzte még azokat a szavakat, amelyeket ma ismét oly sok reménnyel hallunk. A mai Libanon és annak lakói továbbra is maradjanak Isten szentélye. Legyen Libanon továbbra is olyan hely, ahol az emberek harmóniában és békében élnek egymással, hogy felajánlják a világnak tanúságtételüket nem csak Isten létezéséről, hanem az emberek harmonikusan együtt élő közösségéről, bármilyen is legyen politikai vagy vallási meggyőződésük. Ebben a fényben szemlélhetjük az új boldog Etienne Douai alakját. Ő a maronita egyház pátriárkája volt több mint 30 éven át. Nagyon nehéz években. Kívülről jövő üldöztetések és belső nézeteltérések közepete. Elmondható, hogy a hosszú idő alatt nem volt egyetlen nyugodt napja sem. A nehézségek miatt többször is kénytelen volt elköltözni pátriárkáni székhelyéről, hogy biztonságosabb helyeken találjon menedéket, de sokszor továbbra is nehéz körülmények között maradt. Mennyire hasonló volt a pátriárka élete az áldott emlékű Pál apostoléhoz? Hasonlította össze a két sorsot Szemeráró bíboros. Mindezt a pátriárka hivatásként élte meg, hogy osztozzon Krisztus szenvedéseiben. Így utánozta az evangélium jó pásztorának alakját, aki Jézust veszi példaképül és vonatkozásul. Ez az alak, pontosabban megvizsgálva, nem csak egy pásztor alakja, hanem a jó pásztori. Talán el kellene gondolkodnunk ezen a kijelentésen, kérte a bíboros. Mit is jelent számomra az Úr? Szükséges volt ez a jó pásztor kiegészítés? Szemeráró bíboros szerint igen, mert már Ezekiel próféta beszélt olyan pásztorokról, akik ahelyett, hogy a jóakat etették volna, saját magukat táplálták. Sajnos még ma is történnek ilyen dolgok. Vannak emberek, akik ahelyett, hogy a közjót szolgálnák, inkább saját jólétükre gondolnak. Ezért beszél Jézus a jó pásztorról. Akkor vagyunk jók, ha saját szívünkben tápláljuk azt a szándékot, hogy jót tegyünk, és azt megfelelő döntésekkel és magatartással meg is valósítjuk, a többiek tiszteletben tartásával. Már önmagában véve ez nagyon sok lenne, de Jézus tovább megy. Ő azért jó pásztor, mert életét adja a jókért, és ebben a mi boldog Istvánunk valóban utánozta az irat, aki a nyájával együtt szenved, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az gyarapodjék, és szükség esetén meg is védelmezi azt. Fegyverzete éppen olyan volt, mint amit Szent Pál leír az efezusi levélben. Így készüljetek föl, csatoljátok derekatokra az igazság övét, öltsétek magatokra a megigazulás páncélját, sarunak, meg a készséget viseljétek a békesség evangéliumának hirdetésére. Mindehhez fogjátok a hit pajzsát, ezzel elháríthatjátok a gonosz minden tüzes nyilát. Tegyétek fel az üdvösség sisakját, és ragadjátok meg a lélek kardját, vagyis az Isten szavát. Másfelől a pátriárka körültekintő, sőt, diplomatikus is volt, folytatta homíliáját Szemeráró bíboros. A 14. Lajos francia királyhoz írt egyik levele közismert, amelyben leleplezi a nép minden szenvedését és kéri, hogy vegye őket védelmező szárnyai oltalmába. Itt járt szinte koldulva könyörög az egyházáért és övéért, a nyomorúságba süllyedt emberekért. De van még egy másik szempont is, amelyet Szemeráró bíboros homiliája végén még megemlített, mert hiszen a libanoni boldog István pátriárka ökumenikus lelkületű ember volt. Ő tényleg ápolta az ökumenikus szeretetet, jótékonyságot is gyakorolt, az egyház katolicitásának erős szellemiségétől vezérelve, méghozzá a korábban említett problémás körülmények között, amelyek megnehezítették az együttélést a más keresztény felekezetekkel és főként az iszlámmal. A tőle származó példák tehát a szeretet cselekedeteire utalnak, a lelki pásztorkodásra, az egyház iránti szeretetre és a katolikus testvériség érzésére. Kérjük tehát az Úrtól a kegyelmet, hogy mi is tudjuk ilyen módon kifejezésre juttatni boldog István pátriárka és a boldogságos Szűz Mária közben járására a mi egyházunkat, barátainkat és testvéreinket Krisztusban, a mi Urunkban. zárta homíliáját Marcello Severaro bíboros, a Szentek Ügyei Dikasztérium prefektusa augusztus 2-án, amikor Libanonban boldoga avatta Etienne Douai, arabul Douai, libanoni maronita pátriárkát.
A jubileumi év mindenekelőtt Krisztus éve. Készüljünk rá együtt. Negyedik rész. A szent évek történetét felidéző sorozatunkban a barokkor, a 17. század eseményeit foglaljuk össze, kezdve az 1600-as év jubileumával. A szentévi búcsút az évszázad során a pápák fokozatosan kiterjesztették a Rómán kívüli helyi egyházakra is. 8. Kelemen 1599. május 19-én az Annus Domini Placabilis bullával hirdette meg a szentévet, amelyre mintegy 3 millió zarándok érkezett Rómába. A jubileumi évben, húsvét ünnepén 200 000-en keresték fel Rómát, közöttük számos olasz és európai udvari méltóság. 8. Kelemen pápa az egész szentév során tanúságot tett a szentév lelkiségéről a hívek körében. Naponta 12 szegénnyel étkezett, felszolgált az asztalnál a zarándokoknak, a nagy héten gyóntatott. A szent lépcsőn térden állva haladt fel, míg a bíborosok bűnbánatuk jeléül a szentév idejére lemondtak a bíbor viseléséről. Az 1600-as szentéven részt vett Bellarmine Szent Róbert, a hitvédők fejedelme. A hitvalló és egyháztanító bíboros 1586-ban vitás hittanítások korunk eretnekségeivel szemben címmel tette közzé hatalmas művét a katolikus tanítás védelmében. Tanítása példakép volt a magyar katolikus megújulás fő alakja, Pázmány Péter jezsuita szerzetes bíboros számára is, megihlette az Isteni igazságra vezérlő kalauz című 1613-ban közzétett művét. A 17. század valamennyi szentévében a dekoratív elemek, a barokk korszakra jellemző gazdag díszítések, pompás külsőségek is érvényesültek, olyannyira, hogy egyes tudósok barokk jubileumok néven emlegetik őket. A jubileumok alkalmával Róma a világ mintegy vallási színházává vált. A pápai és a nemesi családok körmeneteihez csatlakoztak a római bazilikák, a híres hét templom meglátogatására szervezett körmenetek. Az áltatosságnak ezt a középkori római hagyományát Néri Szent Fülöp újította fel a 16. században, javasolva, hogy közösen hajtsák végre a hívek a római jubileumok alkalmából. Amint egy 25 kilométeres útvonalat a zarándokok 2 nap alatt tették meg, felkeresve a következő 7 nagy bazilikát. A lateráni keresztelő Szent János főszékesegyház, a vatikáni Szent Péter bazilika, a falakon kívüli Szent Pál bazilika, a Santa Maria Maggiore bazilika, a falakon kívüli Szent Lőrinc bazilika, a jeruzsálemi Szent Kereszt bazilika és a falakon kívüli Szent Sebestyén bazilika. A következő jubileumot 8. Orbán Barberini pápa 1624. április 29-én az Omnes Gentes Plaudite Manibus kezdetű bullájával hirdette meg. A Szent Kaput karácsony vigíliájának délutánján nyitották meg, a szent évben mintegy 500 000 zarándok érkezett Rómába. 1625. január 28-án a pápa Pontificias Solicitudo bullájával engedélyezte, hogy részesülhessenek a szentévi búcsú kegyelmében mindazok, akik nem tudtak Rómába zarándokolni. Ez vonatkozott a klauzúrában élő szerzetesekre, a foglyokra és a betegekre is. Pár nappal később, január 30-án a Paterna Dominici Gregis Cura kezdetű levelével tekintettel a Szicíliából érkező pestis veszélyére a falakon kívüli Szent Pál bazilika látogatását a Trasteverei Santa Maria bazilika látogatásával helyettesítette. Az immár hagyománnyá vált 7 templom zarándoklatra vonatkozóan is a falakon kívüli bazilikák helyébe Róma belső város részeiben lévő templomokat jelölt ki. Ebben a szent évben avatták fel a Szent Péter bazilika belső terét.
Itt jegyezzük meg, hogy 8. Orbán pápa közvetlenül a jubileumi év után 1626-ban iktatta a szentek sorába portugáliai Szent Erzsébetet, II. Endre magyar király dédunokáját, Árpádházi Szent Erzsébet másodfokú unokahugát, aki szenté avatott nagynénje tiszteletére kapta az Erzsébet nevet. Az 1650-es jubileumra a vallási indítékú, valójában hatalmi célokat szolgáló 30 éves háború befejezése után került sor, amely 1648-ban a vesztfáliai békével ért véget. A békeszerződés szentesítette a reformáció nyomán kialakult területi változásokat, amely lényeges veszteségeket okozott a katolikus egyház számára. 1649. május 4-én 10. Ince pápa Apropinquoát kezdetű bullájával hirdette meg a jubileumot. A korábbi szent évekhez hasonlóan elrendelte a kilakoltatások és a lakásbérleti díjak befagyasztását, valamint a porciunkula kivételével minden más búcsút felfüggesztett. Mint ismeretes, a ferences rend augusztus 2-án angyalos boldogasszony ünnepén tartja a porciunkula búcsút, amely a kisebb testvérek közösségének egyik legnagyobb ünnepe. Ezen a napon van ugyanis az Assisi határában lévő porciunkula kápolna búcsúja, amely Szent Ferenc boldog halálának a helyszíne, és az ünnep alkalmából a világ összes ferences templomában teljes búcsú nyerhető el a szokásos feltételekkel. Az 1650-es jubileumi év újdonsága volt a szentévi búcsú kiterjesztése a belga tartományokra és Nyugat-Indiára. Mintegy 700 ezer zarándok érkezett Rómába, főleg a Róma környéki területekről, és számos protestáns áttért a katolikus hitre. A szentévre készülve 10. Ince pápa a barokkori építőművészet legmeghatározóbb alakját, a svájci származású, de Itáliában tevékenykedő Francesco Borromini építészt bízta meg a rossz állapotban lévő lateráni Szent János bazilika restaurálásával. Az 1650-es jubileum csúcspontját az a húsvéti ünnepélyes szentmise jelentette, amelyet 10. Ince pápa a Piazza Navonán, Róma központjának egyik leghíresebb monumentális terén mutatott be. A teret 10. Ince pápa Giovanni Battista Pamphili megbízásából a Pamphili olasz nemesi család alakította át, az ókori stadionok jellegzetes formáját követve. Ezt a szertartást tekintik a katolikus ellenreformáció utolsó eseményének. Az 1650-es jubileum illusztri zarándokai között volt Krisztina svéd királynő is, aki 1654-ben áttért a katolikus hitre, miután egészségügyi okokra hivatkozva váratlanul lemondott 22 éven át gyakorolt hatalmáról, és később Rómában telepedett le. A 10. Kelemen által meghirdetett 1675-ös jubileum időszakának főbb eseményei a 17. századi katolikus teológiai mozgalom, a janzenizmus kiéleződése, a katolikus hitre áttért Krisztina svéd királynő Rómába érkezése, és Róma város építőművészeti gazdagodása, Gian Lorenzo Bernini barokk építész, festő és szobrász művész rendkívüli alkotásai által. Az egyház történelem 15. szent évét, a 17. század utolsó jubileumát 10. Kelemen tiszteletreméltó idős korában 84 évesen hirdette meg 1678. május 16-án az Ad Apostolicae Vocis Oraculum kezdetű bullájával. A 13. Gergely által 1574-ben bevezetett szokás szerint két alkalommal, először Urunk mennybe menetelének ünnepén, mert a vétkeiket megbánó bűnösök előtt megnyílnak a paradicsom kapui, majd advent 4. vasárnapján, mert az adventi időszak végén meghal a régi év, és az új, a jubileumi év veszi át a helyét. A nagy hét volt a szent év legintenzívebb időszaka, amelyet az ünnepélyes szertartásoknak, az zarándokok fogadásának és megsegítésének szenteltek. Krisztina királynő például ekkor kereste fel a Szent Háromság testvérületet nemesi hölgyekkel együtt, és a különféle társulatok minden nap ünnepélyes körmenetet szerveztek. 1675 nagy péntekén a Szent Háromság testvérület 13 000 zarándokot látott vendégül vacsorával. A szent év során a Kolosseumot újból felszentelték, és visszavonták annak engedélyét, hogy ott bikaviadalokat tartsanak. Tizedik Kelemen pápa, aki ifjú korában 1624-es pappá szentelése után 1627-ig a lengyelországi apostoli nunciatúrán végezte szolgálatát, nagy összegű adományt juttatott el Sobieski Jánosnak, harmadik János lengyel királynak a törökök elleni győzelem után. A szent évet követően 1676. július 22-én 86 éves korában halt meg. Tizedik Kelemen számos szentélyavatási eljárást is sikerre vitt, köztük Limai Szent Rózájét, és kitűnt az zarándokok nagylelkű gondozásával, akik a 17. évszázad utolsó jubileumára mintegy másfél millióan özönlöttek a katolicizmus központjába. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, az elmúlt 20 percben a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását hallották. Műsorunkat megismételjük 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől. Kedves hallgatóink, Önök a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Daloljunk az Úrnak! Énektanítás a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának vezetésével. Karnagy, Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hűséges hallgatóinkat, akik napról napra együtt tanulják velünk népénekeinket. Ma egy szentségéneket tanulunk. Címe: Égből szállott szent kenyér. A Hozsanna 114-es számú éneke ez, az éneklőegyházban pedig a 169-es szám alatt találhatjuk meg. Köszönetemet fejezem ki a Székesegyház Szent Cecília kórusának, akik Vácott vállalkoztak arra, hogy ezt a felvételt elkészítsék, valamint Bednarik Anasztázia orgonaművésznek és Pál Amandának. Énekünk az egész teremtett világ dicsérete az oltári szentségben megjelent Isten előtt. Szentségi körmenetre, áldozásra szólaltatjuk meg, ekkor énekeljük.
Égből szállott szent kenyér, értünk ontott drága vér. Hittel áldunk és imádunk, bár az elme földem ér.
Légy szíves, Amanda, most imádkozd előre a szöveget, verszakonként, mi pedig ugyanezt megismételjük dallammal is.
Véghetetlen istenség, szerető nagy kegyesség, az oltáron velünk áldjon, tégedet a föld s az ég. Mennyei seregek, velünk egyesüljetek, tiszta lelkek, az Istennek irgalmáról zengjetek. Nap, hold, s fényes csillagok, imádságra gyújjatok. Hitünk fénye őt dicsérje, kit ragyogva áldotok.
Nap, hold,
legyen egy szív, egy lélek azokban, kik dicsérnek. Ó, nagy Isten, e szentségben nyerjék meg, mit remélnek.
Azokban, kik dicsérnek.
Reménységünk csak Te vagy. Jézus, kérünk, el ne hagyj. Légy vezérünk, s hogy célt érjünk, országodba befogadj.
Ezt az éneket a Tárkányi Zsaskovszki féle énekeskönyvből vette át a Szent Vagy Uram és az Éneklő Egyház. A dallam a bécsi barokk harmónia elvű szerkezetet követi. Sorképlete A, B, C, D. Motetta elvű szerkezet, vagyis mindegyik sor új zenei anyagot kap. Az A sor a következő. Az úgynevezett B zenei sor pedig így hangzik. A harmadik sorban, a C sorban hittel áldunk és imádunk, szekvenciázó emelkedéssel törekszik felfelé a dallam. A negyedik sorban pedig, melynek a szövege a következő, bár az elme föl nem ér, fentről lefelé, C-től C-ig egy egész oktávot bejáró skálamenetben ereszkedik vissza újra a dallam, és nyugszik meg a tonikán. A jó és alapos tanulás titka a sok ismétlés. Énekeljük el most ezért újra az egész éneket. Közben figyeljük meg, hogy az egész kompozíciót a ritmika egysége tartja össze. Az új stílusú népdalok visszatérő ritmusképlete van jelen ebben az énekben is. Az arzis-tézis lüktetése is összefogja a dallam szerkezetét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Daloljunk az Úrnak! Énektanítást hallottunk a Váci Székesegyház Szent Cecília kórusának közreműködésével. Vezette Varga László atya, az OMCE központi igazgatója.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, 2024. augusztus 3-a szombat végéhez értünk. Köszönjük, hogy ma is minket választottak. Tegyenek így holnap és azután is. Munkatársaim voltak a mai napon a zenei szerkesztő Bartók Beáta, a hírszerkesztő hírolvasó Kriston Tamás, a technikai pultnál pedig Péderi Zsolt és Kvaszinger Jenő ült. Rádiónk igazgatója Bércesi András és a műsorkészítő kollégák nevében is további tartalmas időtöltést kívánok mindenkinek. Hogy mi vár ránk a folytatásban, erről szólok most. Hamarosan a napi májával zárjuk ezt az órát és ezt a napot, majd a himnos csendül fel éjfélkor, ezután hírek, majd beszélő könyvek és szerzetesek fél órája című műsorainkat hallhatják. Egy óra után könyvek könyve és daloljatok az Úrnak című műsorunkkal jelentkezünk, 2 óra után kávéhez, 3 óra után itt. Télünk című műsorunkat hallgathatják meg. 4 órától Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkat sugározzuk. Jó éjszakát, szép álmokat kívánok az aludni térőknek, tartalmas időtöltést a velünk maradóknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató.
Senki sem hagyja el otthonát, testvéreit, nővéreit, apját, anyját, gyermekeit vagy földjét, értem is az evangéliumért, hogy 100 annyit ne kapna már most ezen a világon, a más világon pedig az örök életet. Olvasom a Márk evangéliumban. Bármi romlás is szüremkedett be a tan tekintetében egyes időkben és helyeken az egyházba, semmi romlás sem volt oly nagy, mint az a gyakorlatból eredő romlás, mely bizonyos mértékben minden időben és helyen megvolt, az Isten szolgálata a mammon kedvéért, a vallás szeretete a világ szeretete miatt. Hagyjunk csak fel a világ szeretetével, és kövessük Urunk és apostolai parancsolatait, és azután hamarosan meglátjuk, mind kellene teljességgel éreznünk, és mi az egyház helyzete. De addig is, akár hisszük, akár nem, igazság marad, hogy az egyház ereje, mint eddig is, nem földi törvényekben, emberi támogatásban, vagy a polgári helyzetben rejlik, hanem a maga sajátos adományaiban, azokban a nagy adományokban, melyeket Urunk boldogságoknak nyilatkoztatott ki. Boldogok a lelki szegények, akik sírnak, a szelidek, akik szomjazzák az igazságot, az irgalmasok, a tiszta szívűek, a békességesek, az üldözöttek. A gazdagnak nehéz sorsa ebben a kettős abszurdumban fejeződik ki, hogy hatalma legyen parancsolni az embereknek, rabszolgája lett a holt anyagnak. Hogy megszerezzen egy kis, mégpedig elvégre is végtelenül kicsiny részt, elvesztette az egészet. Uram Istenem, Szeretném olyannak látni a te világodat, amilyennek teremtetted, de szemem tele van könnyekkel. Szeretnék nagyvonalú lenni és nem számítóvá válni. A te kegyelmed nem ismeri az emberi számításokat. Szeretnék nagylelkűen úgy adni, ahogy te, de a fösvénység és önzés ott ül a szívemben. Add, Uram, hogy mindig többet értsek titkaidból, és mindig bőségesebben részesüljek lelkületedből.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei.